Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 21. fejezetében, a 18. verstől a 27. versig.
Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: ne teremjen rajta gyümölcs soha többé! És azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa? Jézus így válaszolt nekik: bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége? Mennyből, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Az Úr tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük és szívünkben fogadjuk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, létezhet-e nélküled bármiféle eszmélés, hit, érzés vagy remény? Köszönjük neked az első, felénk irányuló gondolatot, azt a szikrát, amivel teremtettél, és amiből teremtettünk. Köszönjük a reménytelen helyzeteket, mert ezek által tapasztalhatjuk meg azt az erőt, amivel képes vagy egy pillanat alatt bennünket és körülöttünk mindent átformálni. Látod, tanulni vágyunk, ismerni és szeretni, adni és boldogítani, de nincs másunk, csak az üres, feléd nyújtott kezünk. Kicsik vagyunk, játszunk, rohanunk, hangoskodunk, és olyan gyakran elessünk. Hálát adunk azért, hogy ilyenkor megkapaszkodhatunk benned. Köszönjük, hogy felemelsz és megtartasz, mielőtt tudatlanul, önmagunktól balgán lefelé zuhannánk. Köszönjük, hogy mi mindahányan, egyenként fontosak vagyunk számodra. Köszönjük a gyógyító könnyeket. Mennyei Atyánk, te adj nekünk hitet, érzést, gondolatot, add, hogy megtanuljunk hallgatni akkor, ha már elfogytak a szavak. Kérünk, tedd lélegzetünkké tanító csendedet. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve a 226. dicséretünk második versét énekeljük, Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek. Az az ige, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, Máté evangéliuma 21. fejezetében, a 23. versben. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Kedves testvérem, nem is olyan régen a Veresegyházi medveparkba jártunk a férjemmel, és ott nem csak medvékkel találkozhatunk, hanem vannak farkasok is elég nagy területen. Körbe lehet járni ezt a részt, meg lehet figyelni, hogy hogy élnek a farkasok közvetlen közelről, szemlélve őket. Messziről hallható volt már a bejáratnál, hogy hol vannak a farkasok, mert az üvöltésük jelzett, akkor éppen egy kritikus időszakban voltak a párválasztás időszakában. Több falka is él ott együtt, de mindegyiknél pontosan meg lehetett tudni, hogy ki a vezér. Ki tud nagyobbat ordítani, ki a hatalom a többi felett, melyik a rangidős, ki volt az, aki megszerezte a nőstényeket, és hogyha nem úgy mozdul a másik, akkor azonnal ki az, aki a torkának fog menni. Hát az életük harcai a farkasoknak erről szólnak, hogy megszerezzék és biztosítsák maguknak a hatalmat a falkában, de ők farkasok. Sajnos az embereknél is mindenkor kérdés a hatalom. A hatalom biztosítása, megszerzése. Valahol olyan világban élünk, régebben is, meg azóta is, hogy ember az embernek farkasa, és hatalom kérdés körül forog sok-sok embernek az élete, és kérdés aztán, hogy mit tesz ezzel a megszerzett hatalommal. Aki a hatalmon van, azt gondolja, hogy mindent megtehet, ő hozza a törvényeket, kezeli, vagy éppen magának teszi el az anyagiakat. Világban is, nagy mértékben is megfigyelhető ez, hogy vajon melyik országnak van nagyobb hatalma, serege, melyik kormány uralkodhat a többi felett, vagy melyik párt tud fölébe kerekedni a többinek, kinek a szava nyomalatba, kié lesz az utolsó szó, a férfié vagy a nőjé, és sok férfi-nő kapcsolat sem szól másról, mint a hatalom gyakorlásáról, hogy kiviseli a kalapot. És miközben ezen harcolnak, kialszik a szeretetnek a tüze, és háttérbe kerül a gyermekeknek az érdeke. Munkahelyi légkört is megmételjez, közösségeket, még gyülekezeteket, egyházakat is a bűnös ember kezében levő hatalom. Vannak, akik eleve úgy indulnak el a munkahelyre, hogy gyomorgörcsel, mert naponta át kell éljék mások szorongató hatalmaskodását. Az emberi hatalom mögött valahol mindig ott van az ellenerő, az ős ellenség, aki behúzza az embert ebbe a darálóba, és utána le is darálja, ha csak valami csoda nem történik az emberrel, és az ellenség, aki jót nevet a végén, hogy na, elértem a célomat. És ő csak magáról hiszi azt, hogy a hatalom a kezében van, mert minden hatalom Jézus Krisztusé. Hallhattuk itt a keresztelési igében ezt, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus az utolsó szó jogán ezt mondja, ezt hagyományozta a tanítványokra, hogy bizonyosak legyenek e felől, és ez nem is kérdés az Isten igéje alapján, hiszen az ige egyértelműen ezt tanítja, hogy övé minden hatalom. Bár Jézus Krisztust ez annyira nem érdekelte, mint az akkori hatalmon levőket, mert neki a hatalmát nem kellett se megalapoznia, se megszereznie, mert az övé elejétől fogva, és az is marad, amíg a világ és Jézusnak a hatalma nem fog semmin megrendülni. Hatalmát atyától kapta, mert mindent neki adott át az atya ezen a világon. és amikor Jézus Krisztus emberi testet öltött, akkor is övé volt a hatalom, még ha emberi szemektől rejtetten is. De mit jelent ez konkrétan? Aki Krisztussal kapcsolatba került, óhatatlanul megérezte, hogy övé a hatalom. Aki hallotta Jézust beszélni, az kihallotta, hogy ő nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem hatalommal szól. Hiszen ott volt a beszéde mögött az ő szent, tiszta, bűntelen élete. És ő nem csak tanította a törvényt, hanem betöltötte a törvényt, élte a szeretet nagy parancsolatát mindenki felé. Úgy szólt, mint akinek szavára lettek az egek. Jézus szólt, és az emberek csuda módon otthagyták eddigi életüket, és követték őt. Így lettek tanítványokká. Szavára engednek, megújulnak, lelepleződnek. Zákeus, szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell megszállnom, mondja Jézus, és Zákeus nem csak, hogy lejön a fügefáról, és megnyitja a házát Jézus előtt, hanem rendezi csalásait, visszaadja, amit eddig ellopott. Jézus nem kényszerítette erre, egyszerűen nem tehetett mást, mint hogy meghajol Jézus hatalma előtt. És így volt ez az utolsó napon is, a Getsemániai kertbe, amikor az őt elfogni érkező katonák megtántorodnak és földre esnek, amikor Jézus csak ennyit mond, hogy én vagyok. Azonban mégis ott hagyja, hogy elfogják, és azt tegyék vele, amit csak ők akarnak, mert Jézus a hatalmát úgy tűnik, hogy szinte korlátozta a mi érdekünkben, hogy betöltse a küldetését. Volt hatalma Jézusnak felülírni a törvényszerűségeket a világban, járt a vizen, parancsolt az esőnek, szélnek, hullámoknak, és azt látjuk itt a felolvasott történetben, hogy hatalommal szól a fügefának, hogy ne teremjen rajta gyümölcs soha többé, a fügefa pedig elszáradt. Tehát elég félelmetes lehetett a tanítványoknak ezt átélni, látni, hogy eddig virágzott, vagy hát nem is tudom, lombosnak biztos lombos volt az a fügefa, de gyümölcs nem volt rajta, és utána pedig Jézus egyetlen egy szavára elszárad. Tehát egyedül itt olvasunk ilyenről az igében, hogy az élőből tulajdonképpen halott lesz, de azt kell, hogy lássuk emögött, hogy ez is egy felkiáltó jel az evangéliumokban, hogy igen, van ítélet a hiába való gyümölcstelen életek felett. Hatalma volt aztán Jézusnak megbocsájtani a bűnöket, parancsolni betegség, halál, enyészet felett, szavára a 4 napos halott is kijött a sírból, hatalma volt démonok felett, azok meghunyászkodtak Jézus előtt, engedélyt kérnek, hogy legalább a környéken legelésző disznónyájba menjenek bele. Jézus ezzel a hatalommal vonul be Jeruzsálembe, és mutatkozik be a templomba, zavarja meg az árusokat, tisztítja meg a templomot, és ez sem tetszik a kor hatalmon levőinek, hiszen ezzel Jézus az ő hatalmuk felett mondja ki a halálos ítéletet. Nekik kellett volna megadni magukat az ő hatalmának. És hát említettem már, hogy hatalma, és ez is egy külön pont, inkább, hogy hatalma volt a bűnöket megbocsájtani, és ez egyedül Istennek a privilégium, a kiváltsága. Így fordul oda a hozzá eléje leeresztett bénához, hogy fiam, megbocsájtattak néked a te bűneid, és erre felhördülnek a farizeusok és írástudók, hogy hogyan, miért, kicsoda ez, hogy van rá hatalma, kinek tartja magát. Tehát Jézus mindig ezzel a hatalommal szól és cselekszik, de mindig a mi javunkra és nem kárunkra. Mert nem azért küldte őt Isten a világra, hogy elveszítse a világot, hanem hogy megtartassék általa. Tehát hatalmával kelt életre, teremt újjá, és neki egyedül hatalma volt letenni az életét, és felvenni az életét. Ezt tette ő, meg értünk a nagypénteken, a Golgotai kereszten. Nekünk nincs erre hatalmunk, mert mi a bűnbe születünk bele, erre csak az Isten fiának van hatalma. És látjuk itt az összeütközést az igében a hatalmak között, hogy ott hördülnek fel a farizeusok, írástudók, hogy talán nagyobb még nálunk is, Jézus felettünk áll. És ezt ők nem tudták elfogadni, ezért akarták törbe csalni itt is, ezzel a körmönfont kérdéssel, hogy milyen hatalommal teszed ezeket. Ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus hogy jössze ehhez? Ki volt a tanítót? Ki bízott meg vele? Ki az, aki a háttérben áll? És a kérdésük nem őszinte, és Jézus ezért sem felel meg nekik, csak egy másik kérdéssel, hiszen ők nem választ akarnak hallani, tudják jól igazából, hogy honnan van Jézusnak a hatalma, indokot szeretnének itt az elfogásához. Félre is vonulnak tanácskozni, mert Jézus keresztelő János felől kérdezi őket, és erre a kérdésre sincs jó válasz, ezt is jól tudják, és mégis azon tanácskoznak, hogy hogyan lehetne túljárni Jézus eszén, mert be nem ismernék azt a világért sem, hogy itt megfogadtattak, inkább hazudnak, hogy nem tudjuk, hogy honnan van János keresztsége. Ők János beszédének sem hittek, Jézusban sem akarnak hinni, és ezt ő jól tudja, hogy igen, ezek az emberek pontosan úgy járnak majd, mint a fügefa, amelyik nem termett jó gyümölcsöt, utoléri majd őket az ítélet. Pontosan tudhatták, hogy csak Isten adhatja ezt a hatalmat, hiszen amiket Jézus tett, azok messiási jelek voltak, ezeket csak az Isten erejével lehet tenni. Erről beszéltek az ószövetségi proféciák is, amiket ismerniük kellett ezeknek az írástudóknak, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek pedig az evangélium hirdettetik. De hogyan viszonyuljunk mi ehhez a hatalomhoz? A Filippi levélben azt olvassuk, hogy egyszer Jézus nevére minden térd meg fog hajolni, földieké, föld alattvalóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát a legfontosabb az, hogy ebben a földi életben mi ezt elismerjük és behódoljunk neki, tehát elismerjük azt, hogy övé minden hatalom, nem a miénk, és nem is másé, hanem egyedül az övé. Azonban igen, a hatalmak azok mindig ütközni szoktak, ebben a történetben is ez zajlik, és hogyha nem engedünk az ő hatalmának, akkor végső soron mi leszünk a vesztesek, mert van hatalma felettünk is, és az életünk végén előtte fogunk megállni, és neki fogunk számot adni. Nehogy az hangozzék a végén felettünk is, ami itt a terméketlen fügefa felett, hogy ítéletre vele. Tehát ismerjük be az ő hatalmát, hogy neki van hatalma. Ismerjük meg ezt a hatalmat, és kezdjünk el az ő hatalma alatt élni, hódoljunk be neki. Ne akarjuk mi erőlködni, ne akarjuk mi fitoktatni a hatalmunkat, hanem alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Ezek az emberek is megalázhatták volna magukat, odafordulhattak volna Jézushoz, elmondhatták volna őszintén, hogy milyen kételjeik vannak, milyen kérdéseik vannak, mit gondolnak Jézusról, és Jézus akkor megfelelt volna az ő kérdéseikre. De ők nem ezt teszik, hanem sunyi módon beszélnek Jézus háta mögött, majd eldöntik a halálát, mintha nekik lenne hatalmuk felette. Hogyha elhiszem, hogy Jézusé minden hatalom, akkor elhiszem azt is, hogy igen, velem is tud kezdeni újat, az én életembe is tud rendet tenni, akkor neki minden lehetséges, és előtte nincs akadály, még ami kemény, konok szívük sem. Aki befogadja a szívébe, annak az életében Jézus Krisztus kezd el munkálkodni hatalmas erőkkel, és ott valóban minden lehetséges. Ott elkezdődik a tisztulás folyamata, ott elkezd rendeződni a bűn, a bűnös természet, és az az élet elkezd jó gyümölcsöket teremni. Akkor ott semmi nem marad olyan, mint eddig volt. Tehát Jézus hatalma tud változást hozni mindegyikünk életében, gyülekezetek életében, országok életében. És hogyha övé a hatalom, akkor ebből az is következik, hogy hozzá menjünk protekcióért is, az életünk dolgaiban megoldásokért, hiszen ő már ott van, az Atya jobbján, és uralkodik, sőt közben jár értünk. Tehát őt kérdezhetnénk, kérhetnénk, hozzáfordulhatnánk, számíthatnánk a hatalmára, amivel a mi életünket is meg tudja újítani. És hogyha övé minden hatalom, és nem embereké, akkor ez a tudat, ez a hit, ez eloszlathatná a félelmeinket, hogy nem kell félni semmitől, sem emberektől, sem földi hatalmaktól. Tehát minél inkább hisszük azt, hogy övé minden hatalom, olyan arányban csökkennek a félelmeink, hiszen ő legyőzte a halált, az ördög fejére taposott, halál hol a te fullánkod, pokol hol a te diadalmad. És hogyha övé minden hatalom, akkor miért akarunk mi bíráskodni, vagy magunkért bosszút állni, bízzuk inkább rá. Azt is írja az ige erről is tanít, hogy az újjászületett emberek Jézus Krisztus tanítványai is ebből a hatalomból kaptak, ezzel a hatalommal mennek ki szolgálni, kettesével és jönnek vissza újongó örömmel, hogy még az ördögök is engednek nekünk. Tehát ráhagyatkoztak Jézus hatalmára, így mentek el szolgálni, és csodákat éltek át. És ez számunkra azt jelenti, hogy hogyha az ő tanítványai vagyunk, akkor ugyanígy végezhetjük a dolgunkat, hogy ő áll mögöttünk. És nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Akkor nem a mi emberi eszünkkel, erőnkkel kell szolgálni, mert az nem jó semmire, legfeljebb csak arra, hogy sebeket osszunk vele. Jézus hatalma pedig gyógyít és hitet támaszt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben így olvassuk, hogy azt az ígéret felénk is, hogy erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek. Tehát amikor mi is hirdetjük az evangéliumot, ő az, aki mögöttünk áll, és amikor bizonságot teszünk, ő szól, és bízhatjuk rá a folytatást, hogy ő majd végbe viszi, amit csak akar. Általunk is, meg bennünk is, meg velünk is. Azért is kerestem ezt az éneket, amit megtanultunk, mert ezt is egy olyan lelkipásztor írta, aki az életében tapasztalta meg ezt, hogy bár hatalmasságok kezében volt, úgymond Hitlernek a kezében, meg börtönben volt, egy kegyetlen, nagyon kegyetlen időszakban, tehát ördögi erők tombolása közepette, de ő rábízta magát Krisztus mindenek felett való hatalmára, és azt élte meg, hogy ezek az áldó hatalmak őrzik és védik, és ezért tud reménységgel tekinteni a jövőbe. Az ő életéből tudjuk, hogy mártír halált halt, de hiszem, hogy tovább látott ő akkor egészen az Isten országa felé, hogy majd, ha ott lesz, akkor ő is dicsérhesse őt a mennyei karban. Isten segítsen minket, hogy a mi életünk is ilyen elrejtett, áldó hatalmak oltalmába rejtett élet lehessen, és az ő hatalmát mindig vegyük észre, számítsunk rá, hódoljunk be neki. Amen. Isten igéjére válaszként a 349. dicséretünknek a 6. versét énekeljük. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy tied minden hatalom menjen és földön. Dicsérünk és magasztalunk, hogy ez a te hatalmad, teremtő, újját teremtő hatalom. Dicsérünk és magasztalunk, hogy hatalmasan megmutattad ott a kereszten, hogy van hatalmad letenni az életedet, és hatalmasan megmutattad a feltámadásban is, hogy van hatalmad a halál felett. És köszönjük, hogy a mi életünk felett is van hatalmad, és éppen ezért kiszolgáltathatjuk magunkat neked, megalázhatjuk magunkat. Bocsáss meg, Urunk, amikor úgy élünk, mintha milyenk lenne a hatalom, vagy úgy szólunk, vagy éppen erőszakoskodunk, könyörülj rajtunk. Könyörülj, hogy mindezt elhagyhassuk a te hatalmaddal, győzd le ami kemény szívünket. Köszönjük azt is, hogy van hatalmad a mi bűneinket megbocsájtani, mert eleget tettél érte. És köszönjük, Urunk, hogy amikor szolgálunk, akkor nem a magunkéból kell, hanem Te vagy az, aki ott állsz mellettünk, és könyörülsz rajtunk, mert építeni szeretnéd még általunk is a Te országodat. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, könyörülj rajtuk, hogy téged lássanak nagynak, aki Úr vagy a halál felett is, és aki sokkal jobbat készítettél el nekünk ennél a földi életnél örökkévaló országodban. Segíts nekik, hogy ők is rád bízhassák magukat, és mi mindannyiunkat így segíts meg, hogy kiszolgáltassuk mindenestül neked az életünket. Áld meg, kérünk a most csendben elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.